Folytassuk a Mózes 5. könyvét. Az elmúlt alkalommal Gyula az első fejezet 18 versét olvasta föl. Én szeretném tovább olvasni, tehát az 5 Mózes 1-ből egészen az első fejezetnek a végéig. Tehát az 5 Mózes 1.19-től kezdve. Ezután elindultunk a Hóreptől, és bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát, amelyet az Amóriak hegysége felől vívő úton láttatok, ahogyan megparancsolta nekünk Istenünk az Úr. Így érkeztünk meg Kádes-Barneába. Ott ezt mondtam nektek, megérkeztetek az Amóriak hegyéhez, amelyet Istenünk az Úr nekünk fogadni. Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istene, ne félj és ne rettegj. Akkor hozzám jöttetek mindnyájan, és ezt mondtátok, küldjünk előre embereket, hogy kikémleljék az országot, és hozzanak nekünk hírt, hogy melyik úton kell felvonulnunk, és hogy milyenek azok a városok, amelyekbe be kell vonulnunk. Jónak láttam ezt, és kiválasztottam 12 férfit, minden törzsből egyet. Ezek elindultak, fölmentek az a hegyvidékre, eljutottak az Eskol völgyig, és kikémlelték azt. Szedtek annak a földnek a gyümölcséből, és elhozták nekünk. Hírt is hoztak nekünk, és ezt mondták, jó földet akar nekünk adni Istenünk az Úr. Ti azonban nem akartatok felvonulni ellene, hanem fellázadtatok isteneteknek az Úrnak a parancsa ellen. Zúgolódtatok sátraitokban, és ezt mondtátok, gyűlöl bennünket az Úr, ezért hozott ki Egyiptomból, hogy most az Amóriak kezébe adjon, és elpusztítson bennünket. Hova is vonulnánk? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, amikor ezt mondták, nagyobb és szálasabb nálunk az a nép, városaik is nagyok, és falaik az égig érnek, sőt még Anák fiakat is láttunk ott. Akkor ezt mondtam nektek, ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára. A pusztában is láttad, hogy így úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember, az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben, az Úrban, aki előttetek járt az úton. Éjjel tűzben, nappal felhőben, és kiszemelte azt a helyet, ahol táboroznatok kellett, és megmutatta az utat, amely járnatok kellett. Amikor az Úr meghallotta a hangoskodásotokat, felháborodott, és ilyen esküdtett. Senki nem láthatja meg ezek közül az emberek közül ebből a gonosz nemzedékből azt a jó földet, amelyről megesküdtem atyáitoknak, hogy odaadom. Csak Káleb, Jefunné fia fogja meglátni azt, neki és fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt, mivel ő hűséges maradt az Úrhoz. Rám is megharagott az Úr miattatok, és azt mondta, te sem mégy be oda. Józsué, Nun fia, aki melletted áll, ő menj majd be oda. Őt erősítsd, mert ő fogja szétosztani az örökséget Izraelnek. De gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédára jutnak, és fiaitok, akik ma még nem tudják, mi a jó és mi a rossz, ők bemennek majd oda, mert nekik adom azt, ők veszik birtokba. Ti pedig forduljatok vissza, és induljatok a pusztába a Vöröstenger felé. De ti ezeket feleltétek nekem. Bétkeztünk az Úr ellen, felvonulunk és harcolunk egészen úgy, ahogyan megparancsolta nekünk Istenünk az Úr. Fölfegyverkeztetek tehát, és azt gondoltátok, hogy könnyű lesz fölmenni a hegyvidékre. Az Úr azonban azt mondta nekem, mondd meg nekik, ne menjenek harcolni, mert nem leszek köztetek, és vereséget szenvedtek ellenségeitektől. Így beszéltem hozzátok, de ti nem hallgattatok rám, hanem fellázadtatok az Úr parancsa ellen, elbizakodtatok, és fölmentetek a hegyvidékre. De kivonultak ennetek a hegyvidéken lakó emóriak, és üldözőbe vettek benneteket, ahogyan a méhek szokták tenni, és vágtak benneteket Szeírtól Hormáig. Akkor visszatértetek, és sírtatok az Úr színe előtt, de az Úr nem hallgatott szavatokra, és nem figyelt rátok. Ezért kellett annyi ideig Kádeásban laknotok, ameddig ott laktatok. Mózes 5. könyvét úgy is szokták emlegetni, hogy Deuteronomium. remélem jól mondtam ki, tehát második törvénykönyv. Tehát nagyon hasonlít ahhoz, minthogyha egy összefoglalója lenne annak, amit a második, harmadik és negyedik könyvben, Mózes könyvében láttunk, minthogyha egy sűrített történés mondaná el, a 40 évnek a történését mondaná el, és ugyanúgy megismétli mindazokat a fontos igéket, fontos törvényeket és az Úrnak a szavait, amik annak a nemzedéknek szóltak és szólnak itt a Mózes 5. könyvében, akik a pusztában születtek a 40 év vándorlás alatt. Annak a nemzedéknek, illetve a 18 év alatti nemzedéknek, ugye, akik ugyan már lehet, hogy részesei voltak az egyiptomi kivonulásnak, lehet, hogy részesei voltak a törvényadásnak, de ott volt előttük az a 38 év, és át kellett, hogy mondjam, verekedni magukat, és át kellett élni azt a 38 évet, ami talán első látásra úgy gondolom, hogy tudjuk, hogy elvesztegetett idő volt. És ez a 38 év nem csak, hogy elvesztegetett idő volt, hanem lehet, hogy ennek a népnek a szívében úgy maradt meg, mint egy olyan mindennapi cselekvésekkel teli idő, aminek nincsen igazándiból, tartalma, nincsen igazándiból kiút belőle. Tehát én úgy gondolom, hogy az a Izrael népe, akiről azt beszéljük, amelyről azt olvastuk, hogy ott vannak már a Szeír-hegye körül, ott vannak már az Amóriak előtt, és ugye akkor történik mindez Mózes 5. könyvének az 5. könyvében leírtaknak az átadása Mózes részéről. Őket én úgy gondolom, hogy föl kellett rázni. Föl kellett rázni abból a idézőjelbe szürkeségből, amiben voltak. És erre nagyon jó az, hogy itt ez a Mózes 5. könyve azt a 40 évet, azt idézőjelbe sűrítve a javát adja át nekünk. És ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy hát nem lett volna elég, hogyha Mózes azt mondja, hogy azt, amit már elétek adtam, és le is jegyeztetek, azt forgassátok újra, azt vegyétek elő. Miért kellett újra mindazokat a történéseket leírni? Miért kellett újra átbeszélni? Miért kellett elég hozni? És erre nekem egy nagyon egyszerű magyarázat jutott eszembe, hogy az ember megy az utcán, és nagyon sokszor találkozik mondjuk egy tiltó táblával, dohányozni tilos, vagy nem tudom, hogy másfajtával, hogy közlekedés, vagy megállni tilos. De az, hogy ott van az a tábla, az, hogy tudjuk, hogy mit jelent, az, hogy hallottunk már róla, az nem jelenti azt, hogy azt, ha valaki azt meg is cselekszi, annak ellenáll, hogy ne dobjon el egy cigarettacsikket, vagy ne gyújtson rá, vagy ne szemeteljen, vagy mondjuk egy megállni tilos táblán, ne álljon meg, vagy egy behajtani tilos táblán. Tehát lehetne itt sorolgatni ezeket a dolgokat. Tehát valóban sok esetben azt érezzük mi is, hogy egy-egy tábla, egy fontos dolognak az újra ismétlése, az bennünk is sokkal mélyebbé teszi annak az igazságát, annak a valóságát, jobban fölhív arra, hogy valóban úgy cselekedjünk, mint ahogyan amit elénk hoz. És úgy gondolom, hogy ez volt az Úrnak a célja Mózesen keresztül, hogy újra átbeszéli ezzel a néppel, mielőtt átkelnének a Jordánon, nem Mózessel, hanem ugye Józsuéval, de hogy átbeszéli, hogy mi történt, emlékezteti őket újra arra, hogy mi történt ebben a 40 évben. És ami számomra még mind nagyon megdöbbentő újra és újra, hogy amikor olvassuk ezeket az igéket, olvassuk ezt a 40 évnek a történését, mi mindig azt látjuk, mi mindig azt érzékelem, hogy van egyszer egy szál, ami Izrael népének az életét mutatja, és van egy szál, ami az Istennek a kijelentését, az Isten akaratát akarja. És nagyon kevésszer látjuk ebben a 40 évben is azt, hogy ez a szál, ez tökéletesen takarja egymást. Nem arról beszélek, hogy párhuzamosan fut, nem arról beszélek, hanem hogy takarja egymást. Tehát az Úrnak a kijelentése, az Úrnak a parancsolatai, az teljes mértékben ez a nép ez ráállt, és azt tette, amit az Úr mondott nekik. Ugye erre talán ebből a fejezetből is egy nagyon szemletes példa, hogy ugye amikor kémeket küld benek ki, és ugye ennek a kémek, ahogy visszajönnek, és ugye elmondják, hogy tényleg teljel mézzel folyó föld az, de hát vannak ott valóban olyanok, akiket le kell győzni, hogy el kell foglalni, és itt is látjuk azt, hogy ugye az Úrnak van egy kijelentése, van egyfajta terve, és akkor a nép nem akar betagozódni, hitáltal elfogadni ezt, hanem a saját útját követi, a saját kibúvóit keresi, a saját igazságát keresi, és már is egy párhuzamos út van, és ugye azáltal már is az az út, amit az Úr útja, az igazság útja, ami az élet útja, az nem tud megvalósulni. És ugye ennek az igazsága ebből a fejezet részből is visszaköszön, hogy amikor az ember nem engedelmeskedett, nem követte, nem ragaszkodott Isten szavához, annak a kijelentéséhez, hanem felülbírálta gondolkodásával ellentétes gondolatot, hogy mondjam, tehát ellentétes cselekedetet tett, vagy nem teljesen tette magáévá, akkor ez mindenképpen visszalépést jelentett az Úrral való kapcsolatban is. Tehát nem lehet azt a fajta kettős igazságot tenni, hogy valaki elfogadja az Úrnak a szavát, az ő kijelentését, de nem cselekszi. Ez csak együtt teszi ki igazándiból a hitnek az útját, együtt mutatja azt, hogy valóban ragaszkodik az Úrnak az útjaihoz, az ő kijelentéseihez. Ebben a részben elsősorban arról beszél itt az ige, amit már a 4 Mózes 13-ban ugye részletesen taglaltunk, hogy mi lett a következménye annak, hogy ugye nem mentek be akkor, és úgy nem kezdték elfoglalni azt a földet akkor és úgy, ahogy a 4 Mózes 13-ban ugye az Úr megígéri nekik, és ugye parancsokat is ad errefelé. És ugye erről szól ez a mai ige szakasz is. És kettő olyan különbözőséget, kettő olyan első látásra nem egyezőséget szeretnék a testvérek elé hozni ebből a mai ige szakaszból, és a 4 Mózes 13-14-ből, ami első látásra, még egyszer mondom, egy feloldhatatlannak tűnő, de később szeretném azért, hogyha testvérek megértenék, hogy mi volt az Úrnak a célja azzal, hogy mind a két oldalt leírta, és mi következik ebből a mi számunkra is. Ugye az egyik az, hogy itt a Mózes 5. könyvének első fejezetében, a 22. versben azt szerepel, hogy itt a kémek kiküldésével kapcsolatban, hogy akkor hozzám jöttetek minnyájan, és ezt mondtátunk. Küldjünk előre embereket, hogy kikémlejék az országot, és hozzanak nekünk hírt, hogy melyik úton kell felvonulnunk. Itt az van, hogy az van leírva itt, hogy a nép követelte, hogy így mondjam, nép ment Mózeshez, és ő kérte Mózest, hogy válasszanak ki embereket, ugye törzsenként egy-egy embert, akik aztán majd bemennek Izrael földjére, és kikémlenek. Ezzel ellentétesen, vagy egy kicsikét más megvilágításban, ugye azt olvassuk a 4 Mózes 13-ban, az Úr, a 4 Mózes 13.1-ben, az Úr így beszélt Mózeshez, küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiának akarok adni. És akkor itt ugye leírja azt, hogy mindegyik ősi törzsbe egy-egy férfit küldjenek. Hát akkor most mi az igazság? Az egyik oldalon azt olvassuk, hogy az Úr beszélt így Mózeshez, hogy, és ő parancsolta azt, hogy küldj ki férfiakat. Itt ma az 5 Mózes 1-ben ugye azt olvassuk, hogy Mózes ezt mondja, akkor hozzám jöttetek mindjárt, és azt mondtátok, küldjünk előre embereket. Most akkor itt mi az igazság? Tehát van egy, egy különbözőség. Kinek van, úgymond, igaza? És ugye ez az egyik, ami úgy megfogalmazott bennem is, és egy kommentárban is ugye erről olvastam. Azt kell látni, hogy ugyanannak az eseménynek két oldala van megvilágítva. Abból kell kiindulnunk, abból az igazságból kell kiindulnunk, hogy az Úr sokkal jobban tudja a mi gondolatainkat. Sokkal előrébb tud látni, előrébb lát, jobban tudja, hogy mi van a mi szívünkben. És ez alapján és az én hogy mondjam, véleményem alapján, és itt semmi, de semmi, hogy mondjam, ellentét nincsen. Itt arról van szó, hogy az Úr már előbb tudta, hogy mi fogalmazódott meg ennek a népnek a szívében. Mi fogalmazódott meg? Az a fajta kétség, hogy hogy lesz ez az egész elfoglalva? Hogy lesz ez az egész megvalósítva? Amiről az Úr ígérete szólt. És az Úr úgymond elébe ment azzal, hogy ő küldte ki a népek, a kémeket, holott ez már az ő szívükben, tehát a nép szívében megfogalmazódott. Az, hogy ennek a kém kiküldésnek aztán sajnos nem egy pozitív, hanem egy negatív vonzata lett, az nem az Úrnak a hibája. Az egyértelműen a nép, Izrael népének a hitetlenségének a következménye volt. Ez az egyik. A másik, ennek a az elfoglalandó földön lévő embereknek, népeknek a nagysága, a városoknak az megerősített volta, és az ebből fakadó, hogy mondjam, tehát félelem, ami ennek a népnek a szívében megerősödött. Ugye itt azt olvassuk, szintén 1 Mózes 5-ben, mégpedig a 27. versben, hogy zúgolódtatok sátraitokban, és azt mondtátok, gyűlöl bennünket az Úr, azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az Emóriak kezébe adjon, és elpusztítson bennünket. Ezt olvassuk itt, hogy ezt mondta a nép, gyűlöl bennünket az Úr, azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az Emória kezébe adjon, és elpusztítson bennünket. És ugye, ha visszalapozunk a 4 Mózesre, mégpedig a 15. fejezetre, illetve nem a 15, hanem a 14-re, akkor így olvassuk a 14.1-től, ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen, ezt mondta nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Tehát itt a 4 Mózesben semmi erről nincsen szó, hogy az fogalmazott volna meg a szívükben, hogy gyűlöl bennünket az Úr. De itt is talán egyfajta ellentétes szövegről beszélünk, de mind a két esetben én úgy gondolom, hogy az a lényeges, és ez volt számomra is a központi gondolat ebben az egész első fejezetben, itt a Mózes 5. könyvében. Hogy mi az Úrnak a gondolata, mi az Úr igazsága, és mi van az ember szívében. És az a fajta gondolat, ami az ember szívében van, az hogy fogalmazódik meg, az hogy tudja úgy tálalni és akár, hogy még az Urat is idézőjelbe belekeveri, belevonja, olyan szemszögből, ami csak az ő oldaláról, az ember oldaláról él, az Úr oldaláról nem. Más gondoltak az Úrról, mint amit az Úr kijelentett. Én ezt látom itt, ebben az ige szakaszban, és ez volt nekem hangsúlyos, és szerintem ezért is íródott le újra, hogy erre világosan és egyértelműen figyelmeztesse Izraelnek azt a népét, akik a terület elfoglalásra, a Kánaán elfoglalása előtt álltak. Hogy ennek az igazságával tudjanak szembenézni, hogy nem elég az, hogy ismerik az Úrnak a rendelkezéseit. Nem elég az, hogy a 40 év alatt sok mindenen átmentek. Nem elég az, hogy a 40 évben megvolt az a fajta megtartolás, megtartatás, ami bizonyította az Úrnak a hűségét. Hiszen a 40 év alatt a pusztai vándorlás, a felesleges pusztai vándorlás alatt ugyanúgy a mannát, a vizet biztosította számukra, az élelmet biztosította számukra. A ruhájuk nem szakadt le, a sarjuk nem kopott el. Ezek mind olyan tények voltak, amik világosan és egyértelműen mutatták ennek a népnek, hogy az Úr munkálkodik, és ő teljesíti azokat a terveket, amelyeket ő mondott. De mégis ott van ez mögött, én úgy gondolom, ott van az a fajta igazság, hogy ez, amit ők tapasztaltak, ez személyesen, hitben meg kellett élniük. Személyesen, hitben fel akarta az Úr készíteni őket arra. És ezzel a fejezeten úgy gondolom, egy kérdést tett föl Mózes a népnek, hogy személyesen, hitben valóban el vagytok köteleződve irányomba? Valóban olyan mély meggyőződéssel, bizalommal vagytok irányomba, hogy készek vagytok elfoglalni ezt a földet? Ugyanazt a kérdést, úgy gondolom, fogalmazódott meg ennek a következő nemzedéknek. Ugyanazt a kérdést csak egy más formában tette föl az Úr, mint amit ott az, amiben az előző nemzedék elbukott. És úgy gondolom, hogy ez azért is fontos a mi életünkben is, mert ha egy picikét ezt a kérdéskört szeretném tágabban megvilágítani, akkor ugye azt kell látnunk, hogy milyen, ha azt a kérdést teszem föl, hogy milyen kép van ma az Úrról, milyen kép van ma Jézus Krisztusról a világban, milyen képek léteznek, akkor egyértelműen erre többfajta válasz van. Többfajta válasz van. Van olyan, aki hisz egy teremtőben, hisz egy jóságos Istenben. De itt a hite, itt az ő gondolkodása megáll. Van, aki még idáig sem jut el. Van, aki úgy gondolja, hogy ez a világ ebben a romlottságban, ebben a keszekuszaságban, ebben a, ebben a bűnben és ebben a bűn következményében, ami megjelenik a világban, nincs is Isten. Van, aki így gondolkodik. Vagy ez az Isten, ez egy gyűlölő Isten, egy olyan Isten, aki nem szereti az embert, mert hiszen ha szeretné, akkor itt el rendet vágna. És van az a fajta gondolkodás, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunk szívében ott kell, hogy legyen. Hogy az Úr az igazi bizalmunk, az Úr az egyetlen menedékünk, az Úr szava az, ami nem csak hogy teremt, hanem megtart is mindannyiunkat. De kérdés az, hogy mindig így látjuk-e az Urat. Kérdés az, hogy az ő szavát mindig ilyen erővel, mindig ilyen tisztasággal, ilyen mélységgel, ilyen személyes hittel, teljes átadással tudjuk-e elfogadni. És ugye ma a kegyelemnek az időszakát éljük. Észrevesszük-e? Mi igen, de mások észreveszik-e? Hogy amikor valaki azt mondja, hogy az Úr az egy, a teremtő és megtartó Úr, az egy bosszúálló Isten, mert hát ugye ennyi szomorúság, ennyi szenvedés, ennyi szeretetlenség, ami ebben a világban van, akkor ez azt mutatja, hogy elengedte az embert. Holott tudjuk, hogy pontosan arról van szó, hogy a kegyelem korszakát éljük. Az embernek van lehetősége a Krisztusban felkínált kegyelembe belekapaszkodni, meglátni azt, hogy nem a büntető Istennek az időszaka van most, hanem a kegyelemnek a korszaka van. És ezt ugye azért mondom el, mert azért szeretném a testvéreknek így ennyire részletesen kifejteni, mert ugye itt még egyszer nekem annyira fontos volt itt a 27. versben, amit Mózes mond erről a népről, miután ugye nem mentek be az ígéret földjére, föllázadtak az Úr ellen, féltek bemenni. hogy azt mondja, hogy zúgolódtatok sátraitokban, és azt mondtátok, gyűlöl bennünket az Úr, ezért hozott ki Egyiptomba, hogy most az emóriak kezébe adjon. Akik Istennel járnak, azoknak tudjuk, hogy az ő Szent Szellemén keresztül van egyfajta vezetése. Ez a vezetés nagyon sok esetben elhomályosul akkor, hogyha az érzéseinkre, a megérzéseinkre, a gondolatainkra hagyatkozunk, nem az Isten igéjére teljesen. És azért hozom ezt a testvérek elé, mert ugye itt is azt látjuk, hogy ez a nép, ez egy teljesen más gondolt Istenről. Azt gondolta, hogy gyűlöl bennünket az Úr, holott az Úr soha nem gyűlölte őket. Egy olyan, a maguk hiányosságát, hitbeli hiányosságát az Úrra vetítették ki, és az Úrat állították be egy olyan szemszögből, olyan képet mutattak az Úrról, ami nem volt valóságos. És nekünk is nagyon-nagyon fontos, hogy a gondolataink, a saját érzéseink, az elképzeléseink soha ne csaljanak meg minket az Isten valódi képével kapcsolatban. Márpedig az Isten valódi képe mi? Ami a János 3.16-ban le van írva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, az el ne vesz, hanem örök élete legyen. Ez az Isten valódi képe. És az Istennek az is a valódi képe, hogy azt mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, hogy ő elküldte az ő Szent Szellemét, Szent Lelkét azért, hogy bátorítást adjon nekünk, tisztánlátást adjon nekünk, az ő igazságát megértsük az igény keresztül. Tehát soha ne akarjunk a saját fejünk után, amikor esetleg egy csüggett állapotban vagyunk, akkor sem az érzéseink alapján gondolni az Istenre, hanem mindig azt tud minket kivezetni, ahogy Izrael népét is azt tudta volna kivezetni ebből a csüggedésből, hogy azt látták, hogy arra néztek volna, hogy mit tett értük addig az Úr. Milyen nagysággal, hatalmasan tartotta őket, pásztorolta őket, védte őket ott a pusztában, és adott is nekik győzelmet. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindig az alapján nézzünk az Úrra, amit ő kijelentett, mert a kijelentett szava az igazság. És az ő igazsága alapján, a hit által, a benne való hit által nézzünk őre. Két igét szeretnék felolvasni az Ószövetségből, ami talán ennek a népnek nem jutott akkor az eszébe, amikor zúgolódtak. A 114. Zsoltár az így szól. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza népe, az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma, látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lehet téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek mit ugrándoztak, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkeste föld az Úrtól, Jákob istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrássá. Ez a Zsoltár, ez később íródott, de biztos vagyok benne, hogy ez a nép nem ilyen szemmel nézett az ő Úrra. Nézett az ő szabadítójára, az ő Istenére. De jó dolog az, hogy mi viszont így nézhetünk. Így nézhetünk Jézus Krisztusra. És egy másik Zsoltár részletet is szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban. A 78. Zsoltár 32. versétől, ami pont ugye a pusztai vándorlást és ugye a kivonulást mondja el, és ugye itt a 32. verstől így szól Isten igéje, ezek után is csak vétkeztek és nem hittek csodáiban, ezért hiába valóságban hagyta telni napjaikat, esztendeiket rémületben. Ha öldökölni kezdte őket, hozzá folyamodtak, megtértek és kívánkoztak Isten után. Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, a felséges Isten a megváltójuk. De csak szájukkal hitegették, nyelvükkel hazudoztak neki. Szívük azonban nem tartott ki mellette, nem voltak hűségesek szövetségéhez. Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt, sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Meggondolja, hogy halandó ők, olyanok, mint a tovatűnő szél, amely nem tér vissza. Milyen csodálatos ez az ige szakasz. Egyik oldalon megmutatja azt, hogy milyen az ember, milyen volt az ember, milyen volt Izrael népe ott a pusztában, de egy világos, egyértelmű és biztató, tehát leírást ad Istenről, hogy milyen ő igazándiból, és milyen régen íródott ez a Zsoltár is. De ugyanígy ez valóság lehet a mi számunkra is, ennek az ige szakasznak az Isten jellemző leírása. Tehát mi hiányzott ezeknek a Izrael népének a szívéből? Az igazi hit. Az igazi hit. És ugye ez a hit adhat győzelmet, és ezzel kapcsolatban még egy igét szeretnék a testvérek elé hozni, mégpedig az 1 János 5-ből, mégpedig a 4. verstől kezdve, tehát János első levelének 5. fejezetének a 4. versétől, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Olyan csodálatos, hogy ahogy Izrael népe látta, tapasztalhatta, hogy győzedelmeskedett az Úr Egyiptom harci seregén, hogyan tartotta meg őket, hogyan táplálta minden nap, legyőzve minden akadályt, minden természeti akadályt, ugyanúgy mi is ennek az igazságát hordozhatjuk a mi szívünkben, hogy az a hit, ami Jézus Krisztusban adatott nekünk, az valóban, ha Jézus Krisztus kereszthalála által és feltámadás által legyőzte a világot, legyőzte a világ fejedelmét, akkor az a győztes Úr, az a mi Urunk is lehet, és az a győzelem általa miénk is lehet minden nap. És ugye visszatérve még itt a hitre, másik oldalról is szeretném ezt megközelíteni, mert ugye látjuk azt, hogy nemhogy az Úrba vetették volna a bizodalmukat, hanem egy teljesen hamis képpel úgymond visszadobták az Úrra ennek a helyzetnek a igazi, súlyát. Ugyanúgy a mi életünkben is minden nap lehet ilyen hitharc. Minden nap lehet olyan dolog, amikor esetleg a körülmények rémisztőnek tűnnek, amikor úgy érezzük, hogy a saját igazunkat kell folyamatosan, vagy a saját igazunkat próbáljuk folyamatosan igazságnak beállítani. Milyenkor a megoldás? Milyenkor az a tisztánlátásnak az alapja? Milyenkor a védelmünk, az a lehetőségünk, amely ott van, hogy igazándiból azt tegyük magunkévá, azt lássuk meg, azt fogadjuk el, ami az Isten igazsága. És ugye a Efezusi levélben beszél erről az ige, hogy mi adatott a hívő embernek, mi adatott a hitetlenség ellen a hívő embernek. És én úgy gondolom, hogy ami a hitetlenség ellen a saját önzésünk, a saját óemberi természetünk, vagy a e világ fejedelmének a támadása, a hitetése ellen adatott, az az Istennek a lelki fegyverzete. Mindaz, amit nekünk lehetőségünk van fölvenni azért, hogy ne úgy gondolkodjunk, mint ahogyan ebben az ige szakaszban is látunk, hogy ne az Úrra kenjük, ne akarjunk féligasságban megmaradni, hanem amikor a lelki fegyverzetet magunkra öltjük, akkor az Isten igazságát öltjük magunkra. Azt, ami az övé. Azzal azonosulunk, azt tesszük magunkévá, azt fogadjuk el, hit által teljesen. És hogy ez a lelki fegyverzet több részből áll, de itt a Efezusi levél 6. fejezetének a 14. versétől szeretném felolvasni. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsavúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, ami az Isten beszéde. És minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Hát ugye tudjuk, hogy ez az Isten fegyverzete. És hogyha hiányos a fegyverzetünk, akkor bizony nem tudunk megállni a harcban. Nem tudunk megállni a hit harcban. És Még egy utolsó gondolatot szeretnék a testvérek elé hozni, hogy miért volt nekem ez ennyire központi gondolat. Nem egyszer halljuk médiában, történelemben, hogy valami történik. Valami történik a világban. Valami olyan történik, ami hát ránk is, hogy mondjam, tehát minket is érdekelne, minket is, hogy mondjam, ránk is kihatással van, de titkosították. 20 évre, 30 évre, 40 évre. Miért titkosították? Mert valakik úgy gondolják, hogy hát ez nem tartozik ránk. Mi ennek az elhordozásában kicsik vagyunk. Ennek az igazságnak a megismerése egyrészt nem tartozik ránk, másrészt meg nem tudnánk fölfogni. De igazándiból mi ennek, én úgy gondolom, valahol a valódi, hogy mondjam, ismérme, a valódi indítéka, hogy a valódi igazságot akarják titkosítani. A valódi igazságot akarják elfedni. A valódi igazság azt akarják, hogy ne kerüljön nyilvánosságra. És ezt azért hoztam a testvérek elé, mert úgy gondolom, hogy mindig az Isten igazsága kerül a mi életünkben középpontra. Az kerül nyilvánosságra. Azt fogadjuk el. Akkor nem akarunk semmit sem titkosítani. Akkor nem akarunk semmit sem elzárni az Úr elől, akkor nem akarjuk megcsalni magunkat az igazi indítékainkkal kapcsolatban. Az igazi belső gondolatainkkal, a hitbeli megtapasztalásunkkal, vagy éppen a hit gyengeségeinkkel kapcsolatban. Én nekem ez volt talán a központi gondolat ennek a mai ige szakasznak, és azért még két rövid befejező gondolatot engedjenek meg a testvérek. Ugye itt visszatérve, itt a 19. versben, amivel indult ez az ige szakasz, amit ma felolvastam, ugye az van itt, hogy aztán elindultunk a Hóreptől, és bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát, amelyet az Amóriak hegysége felül úton láttatok. Ugye bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát. De ugye nagy és félelmetesnek is tűnhetett ez a puszta, de egy örömvándorlásnak is tűnhetett volna Izrael népének, hogyha abba vannak hitben belügyökörezve, hogy az Úr vezeti őket minden nap, és az Úr viszi őket az ígéret földjére. Aztán a másik, ami én most ezt nem kerestem ki, de ez a múltkori ige szakaszban volt benne, hogy igen, itt tehát az első fejezetnek a második versében az van, hogy 11 napig tartott az út Hóreptől Kádes Bárneáig, a Szeír hegyén át. Azt az utat, amit aztán majdnem 40 éven keresztül jártak újra, és a pusztában voltak, azt effektíve 14 nap alatt meg lehetett volna tenni. És meg is tették. És mi ennek a nagyon fontos hozadéka? Vannak-e olyan utaink, amelyeket újra és újra teljesen fölöslegesen járunk? És azért járunk fölöslegesen, mert ha az Úrra bíznánk az életünket, a hitünket valóban odaadnánk neki, hogy ő építse föl, akkor nem felesleges köreink volnának, hanem lehet, hogy sokkal, sőt biztos, hogy rövidebb úton, egyenesebb úton tudnánk kijönni abból a dologból, ami teljesen fölöslegesen elviszi az embernek az erejét. Ez már kettő volt, de még egyet hadd tegyek hozzá. Itt a 31. versben azt mondja az ige, a pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Izrael népe így látta a kivonulás utáni időt? Így élte meg? Így tapasztalta meg? Én úgy gondolom, hogyha így tapasztalta volna meg, akkor Mózes ezt nem így vitte volna eléjük. De ez jó kérdés számomra is, hogy így élem-e meg az életemet? Így élem-e meg az életemet, amiről itt szó van? Ugye a pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Isten az Úr, ahogyan a fiát viszi az ember. ennek az igazsága, valósága, ezt megtapasztalom-e, akarom-e megtapasztalni, hogy ő úgy akar engemet is vinni, ahogyan a fiát viszi az ember. És az olyan csodálatos biztatás is, hogy ez nem egy elmélet. Ezt hitáltal meg lehet tapasztalni, de mi ennek az alapja? Az az alapja, amivel én nagyon sokszor küzdök. Aztán lehet, hogy a testvérek nem így látják, nem így gondolják, a maguk életében más és más az, ami mondjuk egy olyan kardinális kérdés, amivel újra és újra szembe kerülnek, küzdenek, hogy elhiszem-e, hogy így akar engemet vinni? Elhiszem-e, hogy ő akar engemet vinni, és nem nekem kell magamat küzdeni, hanem ő akar vinni. És igazándiból a harcaim, azok nem test és vér ellen vannak, hanem a saját hitetlenségem ellen. Ami nagyon sok esetben a hitető által erősödik föl. A hazugság fejedelme által erősödik föl. De magamat rábízom el így egészen. És ugye hanem ének jutott eszembe, amit föl is írtam, hogy nem tudom a címét, de ugye arról szól, hogy mennyire adom át magam, hogy semmit te és mindent én, aztán valamit te és valamit én, és mindent te és semmit én. Tehát, hogy ez a hitnek igazándiból úgy gondolom az útja, és ugye ez az, amit nem tudtak helyesen megélni, magukévá tenni Izrael népe, ezért volt a fölösleges 38 és fél év, vagy a legyen így együtt 40 év vándorlás. Erre figyelmezteti, úgy gondolom, erre emlékezteti őket az Úr. És ugye, hogy miért íródott le újra és újra? Csak arra tudok visszagondolni és visszautalni, amit már mondtam, hogy ha újra és újra elolvassuk ezeket az igéket, akkor újra és újra az Isten Szent Szelleme megmutatja nekünk azt, hogy hol van nekünk fogatkozás, hol van nekünk fogyatkozásunk ebben a fajta hitben. Miért kell újra és újra elolvasni? Azért kell, mert újra és újra a vér alá kell vinni az embernek a saját életét nap mint nap. Ahhoz, hogy a hitében erősödjünk. Hogy valóban úgy legyen, hogy minden te és semmit sem én. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és átadom a szót a testvéreknek, hogyha van kiegészíteni valójuk, akkor tegyék hozzá.